Ezt mindjárt jól megbeszéljük Fellegi Tamással, az Economics munkatársával. Szervusz Tamás, jó napot neked! A reggel, amikor elindultunk, ugye a Richter beszakadt nem véletlenül, hiszen tegnap este megjelent a magyar közlönyben két rendelet, amit mondtunk is a hírekben, és amely alapvetően változtatja az eddigi rendszert, ugyanis módosítja a kormány a gyógyszergyártókra vonatkozó adótereket. Ledolgoztál már a papírra reggeli minuszt, vagy egyáltalán hogy áll most? Szervusz!
Azt lehet mondani, hogy nagyjából ledolgozta, miután minimális mínuszban van, 0,26%, így 9475 forint az ár, tehát egyelőre nem tűnik úgy, hogy érdemi hatása, érdemi tartós hatása lenne a hírnek, de az egész tőzsde nagyjából így áll, alapvetően kis mínuszban, tehát egy olyan viszonylag békés pénteki nap van egy meglehetősen turbulens hét után. A BUX összesen 0,4%-ot csökken 64.264 pontra. Ugye az említett Richter mellett az OTP 0,6%-ot csökken 16.885 forintra, a MOL 0,35%-ot 2.848-ra, Telekom pedig egész minimális egy ezrelékkel van lejjebb 779 forinton. Ha minden igaz, egyetlen egy forint a papír mozgásában, tehát sőt most épp 0780 az árfolyam, nincs különösebb mozgás ma.
Még hát meglehetősen alacsony a forgalom is, ahogy figyelem.
Alacsony a forgalom, ez azért egy viszonylagos erőt is mutathat, tehát ez azt jelenti, hogy ugye volt egy eladási hullám a héten, ami egy észszerű várkorrekció volt, mert nagyon erős volt az emelkedés előtte, és most itt hát így várja a jövő hetet a piac, hogy esetleg folytatódik a korrekció, vagy ezzel meg is volt, és rendben van a piac. Na most, hogyha a nemzetközi piacokat nézzük, ott egy rendkívül érdekes van, mégpedig a francia, hát azt vettem észre, hogy óriásit ugrik a CAC 40, ez a párizsi index, több mint 2%-ot, miközben a többi európai meghatározó index nagyon kis pluszban van, tehát alig mozdulnak el, némelyiknél kisebb mínusz is előfordul, tehát tulajdonképpen ugyanúgy szinte semmi nem történik, mint a hazai piacon, vagy legalábbis tehát alig van, egy békés pénteki kereskedés, hogy mi áll a hátterében, és hát az látszik, hogy a legnagyobb részvény, a Louis Vuitton, ugye az LVMH a hivatalos nevén, hatalmasat emelkedik. Még nem néztem meg, gyaníthatom, hogy egy jó eredmény jöhetett ki.
Ez egészen biztos, mert hajnalban lehetett látni, igen, hogy nagyon komoly eredményt ért el a cég, gondolom,
igen,
akkor ezt
hozzá. Igen, nagyon, nagyon jó lett az eredmény, a papír megugrott, és még azt sem néztem meg, de gyanítom, hogy lehet, hogy itt napközben a fő tulajdonos meg is előzte Elon Muskot a leggazdagabbak listáján, és lehet, hogy már ismét európai, azaz francia.
Hát az utolsó negyedik évben írja, most így a Market Watch-ot nézem, hogy egy 10%-os emelkedésben
igen,
volt a maga az eladás.
Miután a fele ugye a főtulajdonos kezében van, hát ennek jelentős hatása, de ezek csak érdekességek, mert ugye a tőzsdei árfolyamok alakítják azt, hogy a leggazdagabb listát, hiszen ma már a leggazdagabbak közé csak sikeres tőzsdén forgó vállalkozással lehet kerülni, legalábbis ezt mutatja az a hosszú lista, amit ott láthatunk, de visszatérve a piacokra...
Egy gyorsan két mondat a forintról még, Tamás, mert az meg gyengülget.
Igen, az nagyon fontos. A forint újra gyengülőben van. Úgy tűnik, hogy valóban a Nemzetgazdasági Minisztérium és az MNB közötti vita befolyásolja az árfolyamot, ugye konkrétan ugye a Nemzetgazdasági Minisztérium felvetette a héten, hogy miután most alacsonyabb a három hónapos diszkontkincstár egy hozam, mint a bubor, a bankközi kamat, ezért ahhoz kéne kötni a változó hitelkamatokat. De hát ugye erre reagált az MNB, utána újra reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium, és hát tulajdonképpen, mintha egy kicsit úgy érzem, ettől sem mentes vita alakult volna ki. Ezt általában nyilván a piacok nem szeretik, tehát a befektetők jobban szeretik, hogyha mondjuk ezeket az érintett felek egymás közt szakmai fórumokon egyeztetve letárgyalják, esetleg a bankok bevonásával megoldást találnak, és azt hirdetik meg. Általában arra jobban reagál a piac, tehát érthető, hogy ilyenkor van egy kis piaci bizonytalanság, úgy tűnik, hogy a forint emiatt gyengült, nem sokat egyébként, mert hát volt egy sáv, amiben 3 hónapja tartózkodik, és abból csak egy kicsit lépett ki, tehát tulajdonképpen amennyivel több 385-nél az euronkénti forint árfolyam, vagy inkább 385,5-nél, annyi a kilépés, hát ez most 386,60, tehát ez egy viszonylag kis gyengüléssel, csak azért volt feltűnő ez a gyengülés, mert megszoktuk, hogy az utolsó 3 hónapban a jó makrogazdasági adatok miatt stabil volt az árfolyam, tehát tulajdonképpen ezért volt csak feltűnő. Viszont ahol látszik ugyanez a hatás, az a 10 éves állampapírhozam, egy kicsit felugrott 6,2% közelében, miközben volt ez már 5,50 is, tehát egy kicsit megszakadt ennek a csökkenése, de alapvetően csökkenő trendben van, érthető módon, miután hát általában az infláció és a kamatok is csökkennek.
Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt percben Fellegi Tamást, az Economics munkatársát hallották. Az eddigi ütemben folytatódott idén a magyar alapkamat csökkentése, ezt az MBH Bank makrogazdasági elemzője mondta. Balogh Béki Márta szerint, mivel az inflációs folyamat infláció csökkenése idén is fennmarad, így a hazai gazdaság sérülékenysége is várhatóan tovább mérséklődik a külső pozíciókon keresztül. Éppen ezért az első fél év vége felé lassabb ütemre válthat az alapkamat csökkentése, ami ezután a terveknek megfelelően folytatódhat, a harmadik negyedév elejére pedig akár 6%-ra is csökkenhet. Lakatos László beszélgetett Balogh Béki Mártával.
Idén milyen inflációs pályára számít a MBH?
4,1%-os éves átlagos inflációt várunk, és azzal kalkulálunk, hogy a dezinfláció folytatódhat, de ugye míg a 2023-as évet azt határozta meg, hogy az egyszámjegyű inflációra törekedett a gazdaság, hogy elérhesse, addig ez az ütem azért mérsékeltebb ütemben, de továbbra is úgy látjuk, hogy folytatódhat, és ezt szereted a kamatcsökkentéseknek is, ami a gazdaságot is támogatja majd.
A kamatcsökkentés milyen ütemű lehet? Most mi látszik ebből? Ugye ezt nem lehet függetlenül a körülöttünk lévő országoktól, illetve a nagy jegybankoktól függetlenül szemlélni.
Azért az mindenképpen elmondható, hogy a magyar alapkamat szint az kiemelkedően magas volt az elmúlt időszakban, és a kamat csökkentési törekvések, illetve várható lépések ellenére is azért ez még egy magas szinten fog maradni. A régiót tekintve is megmarad a kamatfelárunk, ugyanez 24-ben csökkenni fog, és ha a fejlett piaci jegybankokkal nézzük, mi ugye azzal számolunk, hogy a Fed esetében 2024 második negyedévében indulhat a kamat csökkentés, és 3 kamatvágást várunk az év második felében. Az KB esetében ez is egy elnyújtott nyártól induló 2 kamatcsökkentés lehet a képben, míg ugye idehaza azzal számolunk, hogy a kamatcsökkentések nyárig már megtörténnek, és 6%-os szinten maradt fent az irányadó ráta, de ezzel is összességében az látható, hogy a kamatelőnyünk az fennmarad, és ez támaszt nyújt a forintnak is.
És milyen forintárfolyammal lehet kalkulálni? Az erősödés ezt tovább folytatódhat?
Az idei év végére 372,50-es árfolyamot várunk. Alapvetően úgy gondoljuk, hogy a kockázatok kiegyensúlyozottak, illetve a pozitív oldala billennek el. Ugye tekinthetjük itt a külső egyensúlyi mutatók javulását, a kockázati megítélés javulását, a beérkező EU-s források szerepét, ezek mind támogatólag hatnak. Míg ugye, amit már említettem a kamatpályából kifolyólag, az év második felében ez is a forint mérlegét javíthatja, vagy a forint számára lehet egy pozitív tényező, hogy fennmarad a kamatkülönbözet, illetve ez az év második felében ismét tágulhat.
Most egyébként ezek a háborús események, amelyek egyrészt itt a szomszédunkban is folynak, másrészt ugye a világ több pontján folynak jelen pillanatban is, gyakorolhatnak-e jelentős hatást a forint árfolyamra?
Alapvetően a geopolitikai kockázatok a forint árfolyamát is negatívan érinthetik, amelyek ebben ezek tovább fejlődnek. Jelen pillanatban a vöröstengeri szállításokat érintő kockázatok, amik elsősorban inflációt tekintve jelentenek egy olyan folyamatot, hogy a szállítási útvonalak meghosszabbodása az az inflációban is tükröződhet, hogyha a vállalatok ezeket ugye tovább árazzák majd. Ez mindenképpen az inflációs pályában megmutatkozhat globálisan is, és ez ugye majd érinti a magyar gazdaságot is.
És a forint árfolyam, ugye azt láttuk itt az elmúlt hetekben, hogy egy-egy negatív hír az azonnal megmozgatta a forintot.
Lehetnek mozgások, de ugye nem számítunk arra, hogy a 23-as évhez hasonló nagy kilengések lesznek benne, és az év második felében stabilizálódhat az árfolyam.
Visszatérve itt a nemzetközi folyamatokra, illetve a nagy jegybankok döntéseire. Ugye, mikor mi beszélgetünk, még nem tudjuk, hogy mit fog dönteni az EKB. De ugye ebben úgy tűnik, hogy konszenzus van, hogy nem vár senki ma kamatvágás. Miért?
Ugye decemberben volt a legutolsó kamat döntés az EKB-től, és akkor egy gazdasági prognózist is bemutattak, amiben jelezték, hogy folytatódhat a dezinfláció, de ez egy hosszabb ütem lehet. Ugye közben új adatok is megjelentek, a decemberi infláció átmenetileg magasabban alakult, ezzel az EKB is számolt, azonban jelezték azt is, hogy vannak kockázatok elsősorban a béroldalt tekintve, amelyekből friss adatok csak az első négy negyed évén lesznek leszámíthatóak vagy kalkulálhatóak, tehát és nem is beszéltek a kamatcsökkentésekről decemberben, ezt ugye Lagarde is megerősítette, tehát az elmúlt időszakban annyi új adat nem érkezett meg, ami ezt az összképet módosítaná, és alapvetően a piac ehhez képest viszont kicsit előre ment a kamatcsökkentések árazásában, mert 5-6 kamatcsökkentés között mozog a piac várakozása a 2024-es évre, miközben ugye még vannak olyan jegybankári nyilatkozatok az EKB-től, hogy a szigorúbbak részéről, akik azt mondják, hogy lehet, hogy idén nem is fog megvalósulni kamatcsökkentés, tehát azért az látható, hogy nem egységes az EKB jegybankárok álláspontja sem e tekintetben. Mi azzal számolunk, hogy ha az inflációs kockázatok mérséklődnek, akkor az év második felében lehet 2 kamatcsökkentés az EKB részéről.
Ugye a Fed döntéseire is igaz az, hogy a piac az már jóval a Fed előtt jár kamatcsökkentésben. Ott is hasonló forgatókönyvet vártuk.
Hát itt is ugye a jegybanki célok, amik mérvadóak, tehát Amerikában ugye annyiban más a helyzet, hogy nem csak az árstabilitás, hanem a teljes foglalkoztatás elérése, vagy egy munkaerőpiaci nézőpontot is figyelnek, és azért azt még mindig látni kell, hogy a munkaerőpiaci adatok a vártnál kedvezőbben alakulnak az elmúlt időszakban, ugyan már mérséklődik a foglalkoztatás üteme, ha 23-as év egészét tekintjük, tehát évvégére már a 200 000-es körüli foglalkoztatás növekedés az fele nagyjából az évelején látott szinteknek, de ez még mindig kellően magas, tehát fenn kell tartani azért még a magas kamatszintet, és az inflációs pályában is ugyanúgy látható a kockázatok, akár a szolgáltatások árazásában, akár a bérek tekintetében, tehát az, hogy a piac 6 kamatcsökkentést áraz, az itt is túlzó mindenképpen. Mi 3 kamatcsökkentéssel kalkulálunk 2024-ben.
Az elmúlt percben az MBH Bank makrogazdasági elemzőjét, Balogh Béki Mártát hallották, az elmúlt fél órában pedig M. Szűcs Pétert. Megköszönöm figyelmüket, de már is jönnek a hírek Gál Márktól.